szinódus egyedülálló lehetőséget ad a tapasztalatcserére. Beszélgetés Erdő Péter bíborossal a vatikáni Szent Márta házban.
Nagy tisztelettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat, akivel a Szent Márta ház egy kis termében beszélgetünk. Nem sokkal ezelőtt ért véget a keddi szinódusi ülésnek a délelőtti szakasza. Éppen láttuk Ferenc pápát is visszatérni, de a szálláshelyére, és bíboros úr is most a vatikáni rádió rendelkezésére áll. Köszönjük szépen. Hogyan alakul a szinódusnak a munkája azok után, hogy hétfőn elhangzott bíboros úr nyitó beszéde?
Rögtön utána szabad felszólalások következtek egy fél órában, délután aztán az előzetes bejelentkezések alapján a rendes felszólalások következtek. Ilyenkor egy fél napba körülbelül 40 felszólalás fér bele. Hallgattunk már másodízben, tegnap is, meg a mai délelőttön is tanúságtételeket. Ezek a tanúságtételek házaspároktól származnak, különböző kontinensekről, különböző országokból, főleg olyanoktól, akik családokból álló katolikus közösségeket vagy egyesületeket alapítottak, vagy akik ilyeneket vezetnek. Tehát a személyes családtörténetük, meg a hitüknek a története, meg az, ahogyan ezt a tapasztalatot ők és a többi családok átadják a környöttük élő világnak, ez rajzolódik ki ezekből nagyon szépen egyébként, és nagyon értékesen, úgyhogy örülünk ezeknek az alkalmaknak. Eddig azt tudom mondani, hogy a felszólalásoknak a folyama aztán, ugye délután 6 órakor azzal végződik, hogy áttérünk szünet nélkül az úgynevezett szabad felszólalásokra, és még az is egy teljes órán keresztül tart. Ezeknek a felszólalásoknak a során különösebben is értékeltem azokat, amelyek különböző szándékok alapján, vagy különböző meggondolásoktól vezetve, de azt szorgalmazták, hogy habár gyakorlati kérdésekre irányul a szinódus, habár a címében is benne van a pasztorális szó, de azért egy-egy komolyabb pasztorális kérdésre egyfajta teológiai mélységgel próbáljunk megreflektálni. Tehát természetes dolog, hogyha az a kérdés, hogy ki mehet szentáldozáshoz, vagy szentgyónáshoz, vagy ki az, aki házasságban él, és ki az, aki nem él abban. Ezt azért az alapvető teológiai ismeretek fényében kell végig gondolni. Még azt is hozzátehetem, hogy van, aki a teológiai fogalmainknak a relativitását, vagy történetiségét is felveti, ami igaz és helyes gondolat, tudjuk jól, hogy az egyház története során pontosították, vagy más és más szempontból fogalmazták meg a hitigazságoknak egyik-másik vonását. Ugyanakkor előkerült már, de szerintem még több hangsúlyt is fog kapni az a kérdés, hogy a eszme történeten kívül, vagy a teológiai szellemtörténeten, a tan történetén kívül az egyház intézmény történetét is vizsgálni kell, mégpedig legalább olyan mélységgel. Tudnilik, az egyházi közösség intézményes élete egy rendkívül erős tanúságtétel a hitéről. Tehát lehet, hogy az egyik században valamit így neveztek, a másikban úgy nevezték, de a liturgiából, az egyházfegyelemből és a közösségi életből világosan lehet látni, például, hogy ezek között az intézményes formák között van-e folytonosság, vagy másról van-e szó. Tehát ezek is rendkívül fontosak lesznek, de azt hiszem, hogy ezeknek a meggondolásoknak az oroszlán része az majd a szinódus utáni hónapokban kerülhet igazán elő, mert akkor lesz rá idő.
Körvonalazódik-e valamiféle tendencia így a kontinensekre lebontva a felszólalások tükrében?
Alapvetően együtt vagyunk, egyet akarunk az egyháznak a javát, mindannyian és a pápához való hűségben. Most ezen belül pedig maga a Szent Atya is hangsúlyozta, hogy a szabadság érvényesül, mindenki mondja el a véleményét, mindenki mondja el a meggyőződését. Tehát ebben a tekintetben persze nyomát hordozza minden felszólalás annak a kultúrának, annak a közegnek, amiből érkezik a felszólaló. Természetesen a gyakorlati tapasztalatok, és nyilván amikor az afrikai kollégák a több nevűségről, mint egy tapasztalatról beszélnek, vagy arról, hogy hogyan merül föl ez a jelenség a már megkeresztelt emberek körébe. Hogyan kezelik ők a Eukarisztiával és a Bűbel a Szentségével, vagy a keresztséggel kapcsolatban ezt a kérdést. Tehát erre nézve nagyon érdekes tapasztalatok, és nagyon színvonalas teológiai reflexiók is vannak. És pont az afrikaiak veszik észre az analógiát az újraházasodott elváltak helyzete és az ő országaiban jelenlévő problémák között. Rendkívül érdekes az is, hogy az iszlám többségű társadalmakból milyen szempontokat kapunk. Nyilván van olyan ország, ahol tisztán polgári családjogi viszonyok nem is léteznek, hanem a vallási jogrendekre utal maga az állam. Tehát például alapvetően mondjuk saria van, de ahhoz képest bizonyos kisebbségek követhetnek mást. Tehát ilyen esetben arról beszélni, hogy a többedik polgári házasságában él valaki, nem lehet, mert az adott országban ilyenre nincs is mód. Bizonyos országokból hallottunk olyat is, hogy a saria az együttélésnek a világában bizonyos magatartásokat ma is halálbüntetéssel sújt. Úgyhogy nagyon széles a tapasztalati skála, amit itt elénk tár egy ilyen megbeszélés, és igaz, hogy 40 felszólalást meghallgatni egy délelőtt sok, de az is igaz, hogy egyedülálló lehetőség arra, hogy egy panorámát kapjon az ember. És témánként vannak felosztva ezek a felszólalások, tehát a munkaokmány fejezeteinek megfelelően. Hasonló egymással kapcsolatos kérdésekről hangzik el a sok felszólalás, ami segíti a hallgatót abban, hogy árnyalja a képet, amit az egészről alkotott. Úgy látom, hogy maga a Szentatya is nagy figyelemmel kíséri egyébként ezeket a felszólalókat.
Erdő Péter bíborossal Gedő Ágnes beszélgetett. Az interjú első részét hallották.